29. Fejezet. London felé. Mikor Hendon Kaloda büntetése lejárt, szabadon engedték, de meghagyták, hogy tűnjék el a környékről, és soha vissza ne térjen. Kardját, összvérét, szamarát is visszakapta. Felült, és nyomában a királyról, elindult, a sokaság tisztelettel nyílt szét, és engedett neki utat, és mihelyt eltűntek, kikiment a dolgára. Hendon hamarosan gondolataiba mélyedt. Fontos dolgokat kellett meghányni vednie. Mit csináljunk? Hová menjen? Vagy hatalmas pártfogót kell találnia a pokol fenekéből is, vagy lemondhat örökségéről, és még ráadásul viselnie kell tovább is a szélhámosság bélyegét. De hol találhatja meg ezt a hatalmas pártfogót? Bizony hol? Fogas kérdés. Es apránként derengeni kezdett fejében egy lehetőség, igaz, hogy csekély kereményre jogosító, de mégis megfontolásra méltó lehetőség, mert kecsegtetőbb úgy sem kínálkozott. Nem felejtette el ugyanis, miket mesélt az öreg András a fiatal királynak a nyomorultak és szerencsétlennek iránt való jóságáról és nemes lelkűségéről. Miért ne próbálná meg ő is, hogy kihallgatást és igazságot kérjen tőle? Igen ám, de ilyen ágról szakadt szegény ember kaphat-e bebocsátást a király felsége színe elé. Lesz, ahogy lesz majd csak eligazodik a dolog, az ember úgy sem mehet addig a hídon, míg oda nem ér. Sok vihart látott legény volt, fortélyus, minden hájjal megkent, semmi kétség, most is kivágja magát. Először is meg sem áll a fővárosig. Talán aki a öreg barátja, Sirhun, Rei Marlov segít majd neki a jó öreg Sirhun, Rei, a néhai király konyhájának vagy istálójának vagy valamiének a főfelügyelője. Szóval már nem emlékezett rá pontosan, minek milyen is voltak éppen. Most, hogy már útjának határozott célja volt, és lelkéből a megaláztatás, elkeseredés köde felszállt és eloszlott, felemelte fejét, és körültekintett. Csak bámult, hogy milyen nagy utat tettek meg, és mi messze volt már mögöttük a falu. A király lehorgasztott fejjel botorkált mögötte, bizony, ő is mély gondolataiba, terveibe merült. És Hendon új keletű jókedvére sötét aggodalom borult hirtelen, vajon hajlandó lesz-e a fiú vele abba a városba visszatérni, ahol rövid életében más sem ismert, csak szenvedést, nyomorúságot. A kérdést fel kell tenni, felbizony, ez elkerülhetetlen. Így hát összvérét visszafogta, és a királyhoz fordult. E felejtettelek megkérdeni, uram, hogy voltak éppen hová tartunk. Parancsolj hát, felség, Londonba. Hendon folytatta hát az útját. Bár a felelet nagy örömére szolgált, egyszer s minden is képett tőle alaposan. Az utat minden említésre méltó kaland nélkül tették meg. Végén csattant az ostor. Február 19-én 10 óra tájban léptek a London Bridge-re, ordítozó, nyomakadó sokaság kellős közepébe, a helye hulyázók sörtől kigyúlt arcát jól lehetett látni a fáklyák fényében, és egyszer csak valami grófnak vagy más egykori főrendűnek karóba húzott feje zuhant le, estében Hendont könyökön ütötte, majd ugrándozva begurult a sürgőforgó lábak tömkelegébe. Ilyen múlandó és állhatatlan minden emberi mű. Az elhunyt jó király 3 hete halott, és alig 3 napja nyugszik a sírban, esélyme, a díszek, melyeket oly nagy gonddal választott ki főemberei közül kedves hídja ékesítésére, már is huldogálnak. Egy polgár megbotlott a guruló fejben, saját fejét pedig beleütötte az előtte menő hátába, ez megfordult, és az első keze ügyébe eső ember szépen leütötte, őt viszont ennek a barátja sújtotta le mindjárt. Különben is legfőbb ideje volt, hogy egymásnak essenek, hisz a másnapi ünnepség, a koronázás ünnepsége rövidesen elkezdődik. Az embereket majdnem szétvetette a sok erős ital meg a hazafiság. 5 perc múlva már a híd nagy részén tombolt a verekedés, és 10 percbe sem telt, egy hordnyi területen zajlott, és valóságos csetepatévá fajult. Ekkorra azonban Hendon és a király végképp elszakadtak egymástól a hömpölygő, üvöltöző sokaságban. Így hát mi is elhagyjuk őket egyelőre.